are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak, Finta Gábor vagyok. A Magyar Klasszikusok műsora kissé rendhagyó lesz ma este, mert megemlékezünk az Ottawai Művészeti Központ, vagyis a National Arts Center zenekarának 50 évvel ezelőtti megalakulásáról. Ebben segítségemre lesz Sziládi Károly, a zenekar alapító tagja, aki itt ül velem szemben a rádió stúdiójában. Szervusz Karcsi, köszönöm, hogy eljöttél, és felidézed nekünk az alakulás napjait, és legemlékezetesebb élményeidet az elmúlt évekből. Kezdjük azzal, hogy ki is vagy, hogy kerültél Kanadába, és mi szél fut hideg fővárosunkba.
Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást először is. Hogy kerültem Kanadába? Hát 56-ba elhagytuk Magyarországot, sajnos, amit én nem akartam, de édesapám minden áron külföldre akart menni, és akkor volt az alkalom, és tehát az édesapám, édesem is egy lány testvérem, és én mi elhagytuk Magyarországot Ausztriában, majd Angliába, és áprilisban kerültünk Kanadába. Kingstonba telepítünk le, ott végeztem az iskolát, és utána pedig a Torontói Egyetemen folytattam a zenei foglalkozásomat, tanulásomat, és a Lorán Fenyvesné végeztem művész diplomával 67-ben.
Ő nagyon sokat tudunk, nagyon híres pedagógus volt, és
igen,
egyedi művész volt, és sokáig tanított
Torontói Egyetemen, igen.
Na most akkor arról mondjál valamit talán, hogy kerültél az ott a...
Az Art Center-ze? Az egy nagyon érdekes sztori volt, mert amikor a Fenyves úr mondta, hogy egy új zenekart fognak összerakni, mert megépült ez a úgynevezett National Arts Center művészközponti ház Kanadába, egy körülbelül egy 44 tagú zenekart akarnak összetenni, és a Mario Bernardi van választva, mint karmester. Igen ám, de akkor a Mario Bernardi vezényelte a Royal Sadler's Wells operát Londonba. Na most valahogy ő meghallgatott nagyon rengeteg sok zenészt személyesen, viszont nekem a CBC szólt Hamiltonba, hogy menjek Torontóba, és ott egy magnószalagot csinálnak, és elküldik Londonba. És akkor én persze izgatott voltam, hogy na hát ez mind szép és jó, de hát milyen lesz annak a hangja. De hát már nem is emlékszem, azt tudom, hogy egy Bach szóló szonáta részt is játszottam, egy szarabándot a D-mollból, és úgy látszik, hogy nagyon jó sikerült, vagy jó hangzott neki, és rá egy pár hétre rá megkaptam a levelet Londonból, hogy föl fognak venni mind egy hegedűs az Art Center zenekarba.
Igen, jól emlékszem magam is Mario Bernardira, még a 70-es évekből, mikor is itt voltunk, és jártunk a koncertekre. Ő elég hosszú ideig vezette az embert.
12 év.
Szerettétek?
Van, aki igen, van, aki félig igen. Attól függ, hogy mit vezényelt, de egy, hogy mondanánk, taskmaster, ezt magyarul, hogy mondanánk tulajdonképpen, erős kezű, eléggé erőszakos, de tudta, hogy mit akart. És nagyon specializálta magát a barokk, és különösen a klasszikus zenébe, tehát Mozart, Haydn, Schubert, aztán meg Beethoven, Brahms.
Az elmúlt 50 évben jó néhány karmester szolgált a zenekarnál. El tudnál
igen
mondani nagyjából, hogy
igen
voltak,
és kik ez voltak? Sorozva úgy volt, hogy persze a Mario Bernardi alapította a zenekart. Utána a második karmester volt az olasz karmester, Franco Manino, szóval 4 vagy 5 évig. Az nagyon élveztük, semmit se játszottunk lassan, azt nem is kell mondani, lemezeket is csináltunk vele, legtöbbször olasz nyitányokat. Utána jött Gabriel Kumura, ami egy rövid idő volt, mert sajnos nagy problémák voltak akkor, az egy sötét kor volt az Arcentel, mikor sajnos sztrájkra is ment a zenekar egy pár hónapig. Utána jött a Trevor Pinnock, aki világhírű barokk zenész, ugye, és aztán jött a Pinke Zuckerman, és most pedig jelen pillanatban Angliából Alexander Shelley a karmesterünk. Tehát ez a hatodik karmester 50 év alatt.
50 év, hat karmester, az nem olyan sok.
Nem. Sok, de persze százával jöttek közbe vendégkarmesterek, igen.
Na hát akkor erről a témáról próbáljunk most beszélni egy kicsit. Elsősorban a magyar vonatkozások érdekelnek. Volt-e magyar karmester?
Igen. Sose fogom elfelejteni, hogy hallottam, hogy Ferencsik János jön minket vezényelni 79-ben. És már óriási izgalomban voltam én is, meg a feleségem is, mert mind kisgyerek Magyarországon, mikor nevelkedtem és Hegedűt tanultam, akkor sokat hallgattam a pici rádiót, ami édesapának volt, és más se hallottunk legtöbbször, csak Ferencsik János az állami zenekar, vagy pedig vasárnap Lakatos Sándor jó evőtől szólanóta, az a kettő. És de amikor meghallottam itt, hogy Ferencsik János jön, hát én már hetekkel azelőtt nem tudtam aludni rendesen. Na most a Ferencsik úr megérkezett, hát én olyan lámpalázban és izgalomban voltam, hogy én nem is gondoltam, hogy valamikor az életemben egy ilyen óriási karmester alatt fogok hegedülni. Tehát megjelent, és nagyon jól mentek a próbák, és az egyik napi próba után mondtam, hogy Ferencsik úr és a partnerját szeretnénk kettőket kihívni vacsorára, és egy nagyon szép estét eltöltöttünk vele, és nagyon-nagyon jó koncertot csináltunk vele. A Beethoven harmadik az Eroikát vezényelte két estén. Amellette persze a Ferencsik után emlékszem az Erik Bergel, az ilyen német szász, dél valahollan Erdély környékéről, sajnos már ő se él, az is egy magyar karmester volt, nagyon-nagyon jó karmester volt, nagyon élveztem, de már ne kérdezz, hogy mi volt a programon. Pontosan nem tudom kívülről, már nagyon rég volt.
Most arról beszél talán, hogy van-e még magyar zenekari tag? Vagy volt körülbelül?
Igen, volt egy úgynevezett Gazi, John Gazi, Gazi, és emlékszem, ő sajnos megahalt évekkel ezelőtt egy autóaccidentben, egy nagyon tehetséges fiú volt, olyan félig cigányos volt, sötét bőrű, de nagyon kedves gyerek volt, nagyon jó hegedűs volt, gyönyörű vibrálása volt a bal kézzel, India Egyetembe végzett, amúgy ő Calgary, a albertai gyerek volt. És én emlékszem, még az utolsó évben mondta, hogy na, most már ő is szeretne egyszer elmenni Magyarországra, mert sose volt, és gyönyörűen beszélt magyarul, de sajnos arra már nem sikerült neki. És akkor mellette volt persze a házaspára Csaba János és a Jerry, az amerikai texasi lánya felesége. Míg abban az időben egy rövid ideig voltunk, mint mondjuk úgy, hogy négy magyar zenész. Most már nincs senki, csak egyedül én vagyok, mint magyar zenész.
Már ideje lenne valakit fölvenni magyar megint.
Nem olyan könnyű találni.
Magyar vendégművészek közül volt-e?
Igen, hát sose felejtem el Sif Andrást, azaz jó pár szóló volt, egyszer különösen a D-molt, amikor nem az vezényelte, hanem ült a zongorával és vitte a zenekart, ez elfelejthetetlen est lesz. A Kocsis Zoltán úr az is volt, vezényelt minket. Más, hát ugye volt az szólista, nem olyan nagyon-nagyon sok magyar nem volt, erre a kettőre emlékszek.
Járt-e a zenekar Magyarországon?
Igen, amikor a Trevor Pinnock volt a karmesterünk, akkor vitt Európába, és először játszottunk Ljubljánába, és onnan mentünk át Magyarországra, és a Vigadóba játszottunk. Mi is volt a program, de jó lenne már a hirtelen emléket. Úgy tudom, egy talán zongorista volt, a szólistánk, de a program nem emlékszem pontosan, de az is egy nagy élmény volt persze nekem otthon játszani.
És milyen benyomás volt a zenekar tagjainak Magyarországon?
Ahol mindenki nagyon élvezte. Sőt, hallottam, hogy egy busztúrát csináltak a zenekarba, és mindenki élvezte a túravezetőt, mert úgy tudom, egy fiatal hölgy volt, és ami nagyon szépen magyarázott, sőt, sokszor inkább hautáztak, majd olyan érdekes sztórikat mondott a hölgy erről, arról, amarról, Budapesten is, Budán.
Biztos járt talán a zenekarral külföldön, más országokban. Melyik országokról?
Hát a Franco Maninoval, a második karmesterünkön Japánban voltunk 3 hetet, és egy koncertet utána a végén adtunk Hongkongba. Akkor, hát azt nem kell mondanom, hogy az első években, majdnem minden évben játszottunk Carnegie Hallba. És az pedig, hát az volt a vágyam örök életemben, hogy mint zenész, hát a Carnegie Hallba el kell jutni, az a legfontosabb. Utána emlékszem, gyönyörű turnékat csináltunk, nem csak világszerte, de fontos volt, hogy Kanadába játszott a zenekar, minden évben vagy Nyugat-Kanadába, vagy egy másik évben Kelet-Kanadába, tehát végig Halifaxtól Victoriáig. A Pinker Zuckermannal bejártuk többször Európát, Németország különösen, Izraelbe játszottunk vele, sose felejtem el, minden este a Beethoven hegedű versenyt játszotta velünk, és hát azt nem kell mondani, a koncertok végén, hát 20 perces tombolás volt.
Zenekari élményeit közül mi az, ami leginkább megfogott? Mondjuk egy-két ilyen eseményre, amikre különlegesen szívesen emlékszel.
Hát már amit említettem, persze az első fellépésünk Carnegie Hallban Mario Bernardival, a Budapestit azt nem fogom elfelejteni nagy izgalommal, és hát bizony volt nagyon jó pár nagy koncertünk, de nagy koncertok, amit a Pinker Zuckermannal csináltunk. Azokat sose fogom elfelejteni.
Te vagy az egyike a 2 50 éve szolgáló zenekarnak.
Igen.
Mik a további terveid? Meddig akarsz még aktívan muzsikálni?
Ezt csak az Isten fogja megmondani, hogy meddig adja nekem az eszemet, hogy, mert ugye még az emberek az esze dolgozik, és fizikailag a bal kezem, jobb kezem dolgozik, én élvezem. Most is még azért sokszor gyakorolgatok otthon, mert hát inkább csinálom azt, mint a füvet vágom, mondjuk meg őszintén, vagy a havat lapátolom, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon sok koncertot játszunk még mostanában is, amit nagyon élvezek. Vannak olyan koncertok is, amit na, ezt csináljuk, mert ez a munka, de vannak kint viszont az emberek, a publikum, aki élvezi, és azért csinálom.
Tudjuk, hogy a zenepedagógiai területén is aktív voltál, és vagyis.
Igen.
Tehát saját gyerekedből is kitűnő muzsikusok lettek. De van-e olyan növendéked, akire különösen büszke vagy, aki elért valami különlegeset a zenepályán?
Van egy, akit nem mindig tanítottam, de évekkel ezelőtt már, vagy 30-valány éve, éppen a múlt héten láttam az édesanyját, Mrs. Brune, aki itt a Meadowlands-on lakik, a fia Bob Brune, és ő 30-valány éve játszik a Rotterdam Philharmoniába. Ugyanakkor voltak más tanítványom is, akik nem pont éppen a hegedüléssel, hanem magával, pedagógiával is, tanítással foglalkoznak. Most, hogy rátérjek a saját családomra, persze azt mindenki tudja, vagy ismerősök tudja, hogy a fiam a Karcsika és az Emmát, mind a kettőt tanítottam 10 évig. Az Emma úgy határozta, csak mind amatőr zenész akar lenni, az államnak dolgozik, de a Karcsika sokszor játszott a NAC zenekarba is, akkor volt egy kis kar problémája, de most úgy látom, azt hallom, hogy kezd visszajönni, reméljük. És hát most van a legújabb generáció, a lányomnak a lánya, a Séna, aki most lett 13 éves, őt is tanítom 5 éves kora óta, és élvezi, és az a fő. Addig foglalkozok velük, amíg élvezik. Ha egyszer nem, akkor csinálnak mást. Én megteszem az én munkámat.
Ez a vége.
Amit élvezek, és
magadnak
ők is...
Magadnak nem tehetszem.
Nem, nem.
Van-e még valami, amit szeretnél elmondani?
Nem, én csak azt mondom, hogy mindenki csinálja azt a munkát, amit legjobban élvez. Én például a pénzi dolgokra a legkevesebbet gondolkodok, mert azt mindenki tudja, hogy a zenéből, a művészetből meg lehet élni, nem fogunk bele meggazdagodni, tehát csupán csak azért csináljuk tiszta élvezetből, és mikor az ember már kezd idősebb lenni, akkor mégis át akarjuk a szakma tudását adni a következő generációnak.
Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél és részt vettél az ottawai Magyar Rádió műsorának alakításában. Reméljük, hogy még sokáig aktív maradsz, és hozzájárulsz az ottawai magyar zenei élethez is. Sok sikert az elkövetkezendő évekhez.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, most Sziládi Károly felvételeiből mutatunk be kettőt. Bartók Este a székelyeknél című darabja után Szőnyi Erzsébet prelúdiója következik, zongorán kísér Finta Gábor. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az ottawai magyar katolikus közösség mindenkit szeretettel meghív egy Katalin és Erzsébet napi vacsorára és táncmulatságra, amely a Szent Erzsébet templomba kerül megrendezésre. Cím 1003 Leaside Avenue. Időpont november 23-a szombat. Bővebb információért és jegyrendelés érdekében keressék a közösség világi vezetőjét, Kolesár Istvánt. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím Pike Street 91.
Karodban ringadozom csendesen, két karomban ringadozó csendesen, két karodban gyermek vagyok hallgatak, két karomban gyermek vagy te hallgatlak. Két karoddal átölezte, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karod van, nem ijeszt majd a halálnak csöngyesem, két karod van, a halálon, mint egy álmon átesem. Két karod van, nem ijeszt majd a halálnak csöngyesem. Két karod van, a halálon, mint egy álmon átesem. Két karod van, ringadozom csöndesen. Két karomban ringadozol csöndesen. Két karod van, na 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 na
Elhangzott Radnóti Miklós Két karodban című megzenésített verse Ágnes Manilla előadásában. Most hallgassuk meg annak a beszélgetésnek a második részét, amelyet Bede Fazekas Zsolt, a Torontói Független Magyar Rádió szerkesztő műsorvezetője készített Tóth Péter Lórántal a Radnóti Zarándok út alkalmából. Hallgassuk meg tehát a versmándor beszámolóját.
Kezdjük számokkal. Miért pont ebben az évben hajtottad végre ezt a vers zarándoklatot?
Radnóti Miklós idén született 110 esztendeje, és 75 éve halt meg, és amit pedig az útközben tudtam meg, hogy 1929-ben jelent meg az első verses kötete, tehát 90 éve. ezek azok a számok, amelyek meghatározták ennek az évnek a fontosságát abból a szempontból, hogy idén történjen meg ez a zarándoklat.
Olvastam egy adatot, hogy azon az úton, ahol te végigmentél, hány munkaszolgálatos ment végig? Neked megvan ez a szám?
Így van, 3200 fő. Ez nem ment mind végig, 3200 fő indult el, és ennek hát körülbelül a fele ért el csak abdáig.
Mikor indultál el, melyik hónap, melyik napján, és mikor érkeztél meg egészen pontosan Abdára?
Augusztus 31-én indultam meg Borból. Talán a hallgatók még emlékeznek rá az előző beszélgetésünkből, hogy én nekem ott volt egy 25 kilométeres olyan táv, amit újra meg kellett tennem szeptember 1-én vasárnap elindulva, hiszen a hegyi út, amin elindultam, az egyszer csak elfogyott 1200 méterre az akkori táborhelytől céltól. Tehát magyarán szeptember 1-én újra kellett indulni, vasárnapi nap 25 kilométert behozni, és én szeptember 24-én érkeztem meg Abdára.
Összesen hány kilométert mentél?
Körülbelül 850 kilométert, mert ilyen 820-ra írtam össze, de nyilván, hogy itt azért az útközben voltak pár kilométer eltérések. Körülbelül 850 kilométert tettem meg, ebből 700-at gyalog és 150-et vonaton.
Az utolsó számadat, hány kilót fogytál a több mint 800 kilométeres úton?
Hát drága barátom, egész pontosan meg tudom neked mondani 10 kilót.
Láttam a képeken, hogy egészen elkarcsúsodtál, ugye a nyáron találkoztunk, és ahhoz képest. Tehát ez egy jó fogyókúra.
Nyilván, hogy ez volt a legutolsó gondolat ezzel kapcsolatban, de az tény, hogy mind az étkezésre, mind a vízfogyasztásra nagyon-nagyon odafigyeltem, és hát azért napi átlag 30-35, inkább 35 kilométert kellett mennem, és hát hál' Istennek, hogy eső nem volt, viszont volt nagyon meleg, úgyhogy ezek mind még hozzásegítettek egyéb okok mellett is ahhoz, hogy ez a 10 kiló így eltűnjön.
Jó, hát ez egy vicces kérdés volt, most komolyra fordítom a szót. Utoljára, mikor beszéltünk, illetve hát az volt az első beszélgetésünk a vers zarándoklat közben, Újvidéken voltál éppen, és akkor állapodtunk meg abban, hogy majd ha megérkezel, vagy miután megérkezel, akkor beszélgetünk arról, hogy útközben milyen kalandjaid voltak, mert ugye az első beszélgetésünk alkalmával elmondtad azt, hogy mi a lényege ennek a vers zarándoklatnak, hogyan zajlik az út, de a kalandokra nem nagyon tértünk ki, azon kívül ugye, hogy elmesélted, ahogy véget ért az út, vissza kellett menni, de azon kívül voltak-e útközben olyan igazán emlékezetes találkozásaid, olyan kalandok, amit most itt megosztanál a hallgatókkal? Ugye nagyon sok emberrel találkoztál nyilván, és az is biztos, hogy ezek között volt néhány, ami egészen különleges.
Tulajdonképpen az egész út úgy zajlott, mint hogyha fönt az égiek a Jóisten a tenyerére emelt volna, és végigkísért volna ezen az úton. Rögtön lent, azon az egészen balkáni szerb részen, ott, amíg átjöttem a hegyeken, és elérkeztem Belgrádig, mentem ott az út mellett, napi szinten rengetegszer autók, kamionosok dudáltak, integettek, sokan megálltak, megkérdezték, hogy ki vagyok, ugye ott van egy hátizsák rajtam, egy zászló, egy bot, hogy mi ez, hova tartok, én kaptam egy szerb nyelvű menlevelet, amit aztán elolvastak ezek az emberek, és hát nagyon nagy csodálkozással is, és elismeréssel voltak, ugye ebbe többek közt az is állt, hogy a megbékélés, a szerb, horvát, magyar egymás felé fordulásnak a jegyében is telik ez az út. Volt olyan mikrobuszos, aki átjött az én oldalamra, megállt mellettem, kinyújtott egy üveg fantát, aztán tovább ment. Volt, aki pénzt akart adni nekem, és amikor mondtam, elutasítottam, hogy köszönöm, de hát nem, akkor azt mondta, hogy de akkor ő meghív a következő étterembe egy kis ételre. Volt olyan, én még ott lent a szerbiai részen, a hegyekben, este a mikrobuszban volt a szállásom 6-7 napig, és beállt oda a kolléga, volt tanárom, Bőri Szabolcs, a vikendház mellén elhagyott vikendház, és este, amikor lefeküdtünk aludni, akkor ilyen férfi kiabálásra, meg zseblámpának a fényére ébredtünk, hogy világítanak be a buszba, és akkor aztán, amikor odaadtuk a menlevet, és elolvasták, akkor abba a pillanatban aztán mondták, hogy de akkor most menjünk, és vacsora, Szabolcsnak pálinkát adtak, sört, másnap reggel a fiú hozott nekünk reggelit. Szóval nagyon nagy szeretete, nagyon érdekes volt. Ugye én mondtam neked, és a hallgatóknak az elején is, amikor Újvidéken beszéltünk, hogy minden fórumon kerültem azt, hogy bármilyen párhuzamot húzzanak az én utam és a Radnóti útja között, mert nyilván, hogy ez értelmezhetetlen és össze nem hasonlítható. De ahogy annak idején ezeket a szerencsétleneket próbálták segíteni azzal, hogy hoztak egy almát, egy paprikát, Belgrádba dobálták a kenyeret a menetbe az emberek, úgy engem is segítettek. Ki így, ki úgy, ki egy integetéssel, egy mosolyjal, egy készfogással, egy üdítővel, egy kávéval. Végig kísérték az emberek ezt az utat. Ilyen élményeim voltak, és hát persze aztán, hogy közeledtem Abda felé, és éppen Abdán a vesztőhelyre, amikor beértem, hát az nagyon-nagyon megrázó, az egy örök élmény volt, addig vitt a lendület és a lelkesedés, és aztán amikor befordultam a rápca töltésre, tulajdonképpen az már tényleg a megmásíthatatlanhoz vezetett, mert ugye én egész úton azt próbáltam hangsúlyozni, hogy a halottak útját élettel töltjük meg, mert hogy gyerekek kísértek, gyerekek jöttek végig, énekeltek Radnóti verseket mondtak, helyi közösségekbe felnőttek diákok egyaránt, de ott ez eltűnt. Ott nem volt más háta, csak a megmásíthatatlan halál, és ólomszerűvé váltak a lépteim, és amikor oda leérkeztem a rápca töltésén, ahol van az a Radnóti szobor, és ahol volt a tömegkivégzés, akkor ott bennem elszakadt, vagy felszakadt minden, és nem tudtam mást csak zokogni, és nem azért, mert hogy célba értem, és hogy elértem bortalabdáig, tehát nem magam miatt, vagy az út miatt, vagy a fáradtság miatt, hanem folyamatosan azt hajtogattam magam, hogy miért. Miért kellett ennek így történnie, ahogy akkor történt, miért bántották ezeket az embereket, és ezek a gondolatok és érzések kavarogtak bennem. Nagyon sok ilyen történést vagy találkozást tudnék nyilván említeni neked, illetve a kedves hallgatóknak, de úgy összefoglalva ezt tudom elmondani, hogy végig éreztem egyfajta erőt és egy olyan segítő szándékot ismerősöktől, ismeretlenektől, akiknek köszönhetően is sikerült eljutni és teljesíteni ezt az utat.
A képeken, a felvételeken kórust látok,
igen,
mintha valaki ugye beszédet is mondott volna. Jól látom, hogy ott téged felkészülten fogadtak?
Nagyon fölkészülten fogadtak az abdaiak, és mindenhol nagyon-nagyon fölkészülten, de hát nyilván, ahogy Bor is egy picit kiemelt helyszín volt, hiszen onnan indultam, így Abda is az volt, és az lett, és valóban a helyi kórus, a győri zsidó hitközségnek két rabbia jött, és gyönyörű szép zsidó éneket, imát énekelt ott el. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony, aki végigkísérte az utamat, ő is egy gyönyörű beszédet mondott. Pataki András, a Soproni Színháznak az igazgatója, akkor Szlovákiából a Felvidéki Magyar Pedagógus Szövetségnek az elnökasszonya is eljött, és ő is ott köszöntött. Nagyon érdekes volt, tudod, az, hogy Radnóti Miklós maradt végig a középpontba. És ugye Szili Katalin mondta azt, hogy Radnóti Miklós mögé ez a verszarándoklat felsorakoztatta a nemzetet, és összekötötte. És valóban így volt. Én aminek nagyon örültem, hogy politikusok, nem politikusok, egyszerű emberek, tanárember, bárki, aki valamilyen formában csatlakozott, kapcsolódott ez az egész úthoz, mindenki nagyon-nagyon szerényen, háttérben maradva, Radnóti Miklósra, az ő költészetére, a háború ellenességre, a bori munkaszolgálatosokra emlékezett. Ez az alázatosság, és ez az egyszerűség, jó értelemben vett egyszerűség végig kísérte az egész utat, és ennek én nagyon-nagyon örülök.
Te is ugye említetted, amikor Újvidéken beszélgettünk, hogy onnantól kezdve egy kicsit besűrűsödik a program, hiszen több helyen fogsz előadásokat tartani, és igen, ezek az előadások hogy sikerültek?
Ugye Újvidéken, amikor mi beszéltünk, délelőtt beszéltünk, hogy jól emlékszem, és képzeld, ezt csak azért mondom el még gyorsan, mert a kanadai magyaroknak is ismerősen cseng a név, Krizsán Szilvia, aki ugye a te meghívásodra turnézott újvidéki színésznő, Kiviszi haza a biciklit című nagysikerű monodrámájával, és a Szilvia, aki nekünk nagyon jó ismerősünk kettőnknek, meghívott engem akkor ott délután vacsorázni, főzött egy kis melegételt, és beszélgettünk, egy kicsit kizökkentette az útnak a menetéből, és hát valóban utána aztán én indultam tovább Szent Tamás irányába, ahol a Gion Nándor emlékházban volt rengeteg ember, tehát nem csak a Szent Tamásiak, de a környékbeli településekről, Kishegyesről, Feketicsről, Temerinből, Óbecséről, körülbelül összejöttek az emberek, és a nyitott pagodában hallgatták meg a Radnótiról szóló, illetve a Radnótiról készített monodrámámat. Másnap bementem az iskolásokhoz, az iskolások készültek külön, akkor utána ők is jöttek velem, elkísértek a téglagyárig, ahol Radnótiék Szent Tamáson megszálltak. Itt van egy nagyon fontos szál, nem emlékszem pontosan, hogy ezt amikor Újvidéken beszéltünk, akkor mondtam neked. Én azt számoltam, olyan 2-3 ezer ember, de inkább a 3 ezer ember, akivel én végül találkoztam az úton. Ezen kívül a szabadkai Pannon Televíziónak az 5 fő stábja kísért engem mind a 25 napig, és egy 15 részes sorozatot, illetve egy 2 részes dokumentumfilmet készítenek. És amiért szerintem ez fantasztikus dolog, ez a munka, az ő munkájuk, mert tényleg végigjártuk azokat a helyszíneket, ahol Radnóti is járt. Ugye te győri vagy, ha azt mondom neked, hogy Écs, akkor tudod, hogy az a Győr előtt egy kicsi falu, és például tudjuk azt, hogy Écsen a községháza előtt rendelték ki azt a szekeret, amin aztán Radnóti Miklósékat is föltették 20 pár társával, és aztán indultak velük utána Győrbe. Győrbe van a 2 kórház, ahol ilyen vagy olyan okokból, de visszautasították, hogy ezeket a szerencsétleneket átvegyék, ezeket is megnéztük, forgattunk ott. Például Mohácson. Mohácson az Alt bőrgyárban volt az akkori gettó, most ott egy ilyen társasház épül. Tehát végigmentünk azokon a helyszíneken, ahol Radnótiék jártak, és megnéztük, hogy mi van most ott. És azt gondolom, hogy ez egy remek kordokumentum lesz a jövőre nézve, és a jövő nemzedékének, meg hát persze a most élőknek is. Tehát nagyon fontos számomra, és nagy öröm, hogy ez a dokumentumfilm ez el fog készülni majd.
Hát, Péter, gratulálok ehhez a csodaszép úthoz, és nem tudom, hogy van-e valami újabb terv a tarsolyodban. Hát egy versvándor vagy, nyilván itt nem fejeződik be a vándorút.
Ezt az utat, hogy is mondjam, felesleges lenne túl teljesíteni, vagy most egy olyan utat kitalálni, ami nem tudom, éppen kilométerekbe vagy bármibe több, csak azért, hogy ez átmenjen ilyen, nem is tudom, ilyen, ez
nem
ilyen
erre gondoltam.
Teljesítmény. Na, hogy válaszoljak a kérdésedre. Én ilyen jellegű vers zarándoklatot nem tervezek a jövőben. Ez a Radnóti út olyan út volt. Nem akarok ilyen teljesítménykényszerbe átmenve még többet teljesíteni. Egy dolgot tudok, hogy jövőre lesz ugye 100 éve a trianoni békediktátum aláírásának, és ugye nemzeti összetartozás éve lesz. Én amit szeretnék, hogy 100 kárpát-medencei települést meglátogatni, 100 előadással, és így összekötni Felvidéket, Kárpátalját, Erdély, Délvidéket, a Baranyai háromszöget, a Muravidéket, ugye Szlovéniába is, és az ausztriai területeket, ausztriai őrvidéket, és reményeim szerint ebből is forgatnánk egy dokumentumfilmet, egy kordokumentumot, ezt nagyon szeretném. Természetesen akkor már busszal fogok menni, meg vonattal, ahogy szoktam közlekedni, stoppal. Persze lesz egy-két része, ahol gyalogosan vagy éppen kerékpáron. Ezt szeretném, illetve hát ami nekem ilyen titkos vágyam, de most már nem lesz az, hogy Ausztráliába, az ausztráliai magyarokhoz, illetve hozzátok most így mondom a szomszédba, az Amerikai Egyesült Államok magyar kolóniáit és magyar közösségeit szeretném meglátogatni majd a közeljövőben.
Gyalog?
Hát nem, repülővel biztos, ugye? Mert még
ja, vízzel járni még nem tudsz, remélem.
Ne is viccelj ezzel. Ott azért akkor a távolságok vannak, hogy nem gyalogosan, hanem repülővel, és amilyen módon lehet, de ezeket szeretném, Ausztráliát és New York, Washington.
Körülbelül szerinted az út során, a több mint 800 kilométeres út során hány Radnóti verset mondtál el, olvastál összesen?
De jó az a kérdés, te figyelj, az az igazság, hogy én nekem úgy teltek a napjaim, hogy amikor egymagamba ballaktam, akkor vagy imádkoztam, és mondjuk a mi atyánkot, vagy a boldogasszony anyánkat énekelgettem, de hát ugye én nem tudok énekelni, de nem is az ott a lényeg, de hogy ezt mormoltam, illetve félhangosan minden nap többször elmondtam a Borinotes verseit, és más Radnóti verseket, és hát igen, ezzel jöttek az előadás alatt a versek, de nem tudom, több százszor gondolom.
Szóval több száz
gondolom
vers.
Én. Igen, igen. Ezek ismételték egymást, tehát nem több száz Radnóti verset mondtam, de azt a 20-30 verset, amit tudok tőle, az biztos, hogy nagyon-nagyon sokszor elmondtam, és elismételtem magamnak is, meg aztán a közönségnek, amikor eléjük látom.
Akkor annyi maradt, hogy megemeljem a nem létező kalapomat, előtted. Gratulálok ehhez az úthoz. Ez egy igazán szép és nemes teljesítmény volt. Megértem, hogy az út végén elérzékenyültél, hiszen hát emlékszem én arra, amikor diákként mi minden egyes évben kizarándokoltunk Győrből Abdára, azért torokszorító érzés volt, és el tudom képzelni, hogy neked milyen volt befejezni ezt a hatalmas utat, amit a költő óriás is végigjárt. Gratulálok, Péter, és köszönöm. A további terveidhez sok sikert és kitartást kívánok a hallgatóim nevében is.
Köszönöm szépen, és engedd meg tényleg, hogy külön nagy-nagy szeretettel köszöntsek mindenkit ott Kanadában és Torontóban és környékén, mert háromszor voltam kint nálatok, és nagyon-nagyon-nagyon sok feledhetetlen pillanatot töltöttem ott. Mindig jó szívvel gondolok vissza, úgyhogy én is üdvözlök mindenkit ott Kanadában.
Két karodban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen, két karodban gyermek vagyok hallgatok, két karomban gyermek vagy te hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halálat csöngyesem, két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Két karodban nem ijeszt majd a halálon csöngyesem, két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Két karodban a halálon, mint egy álmon.
Mai vendégem Kalmusz Felicián, csellóművész és zeneszerző. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt Ottawában a Magyar Házban.
Köszönöm szépen.
Egy kanadai turnén vagy, majd erről később beszélünk, de egy kicsit bemutatunk téged, hogy honnan indultál. Azt olvastam rólad, hogy nagyon korán megtaláltad ezt a hangszert, és most meg is kérdezem, hogy miért éppen a cselló?
Igen, igazából nem találtam meg a hangszert, szerettem volna dobolni, édesapám zenész, és látta, hogy én ezt nagyon szeretem, tehát hogy éjszakákon is, amikor neki koncertje volt, és édesanyám nem tudott mindhármunkra vigyázni, akkor édesapám elvitt, kaptam egy párnát, két dobverőt, és akkor én az egész koncertet, tehát látta, hogy én éjfélig, amíg megy a koncert, én nem fáradok el, lehet, hogy akkor érdemes lenne ebben tovább menni, és elvitt a zene iskolai felvételére, és ott mondták, hogy jó, hát lehet dobolni, de előtte valami hangszert még kezdjek el tanulni, és mondtam, jó, hát ott van egy 5 éves gyerek, hát most mit mond? Hát jó, hát hogyha ez kell ahhoz, hogy doboljak, akkor jó, és akkor kezembe adtak egy csellót, jó, hát akkor ezt, és akkor elkezdtem, és utána így maradtam, tehát utána már nem volt hangszercsere.
Elmondhatjuk az apuka milyen zenekarokba zenélt?
Elmondhatjuk, de lehet, hogy...
De popzene.
Igen, igen, abszolút, tehát könnyű zene. Uh-huh. Könnyű zene, akkor talán ismertebb volt az Express együttes, Studio 11, esetleg akik még az idősebb korosztály, nekik talán még a Holéci zenekar is mondhat valamit. Úgyhogy ő is nagyon-nagyon sokat dolgozott, nagyon sokat zenélt, és a mai napig aktív, hál' Istennek. Uh-huh.
És neked a komoly zene, ez rögtön komoly zenésznek készültél?
Nem vagy... volt, tehát ugye a csellóval nincsen más, tehát hogy a csellónak megvan az a tanulási metódusa, amit kidolgoztak, és akkor azokkal a művekkel, azokkal a cselló iskolákkal kell folytatni a tanulást, amik több tíz éve, több száz éve kialakultak erre.
Aztán zeneakadémiát végeztél?
Igen, zeneakadémiát végeztem. És már akkor is a saját szerzeményeimből volt, hogy kivettem egy termet a Zeneakadémián, és akkor ott nyilván azóta sokat változott a stílusom, de már akkor saját szerzeményeimmel szerveztem ilyen kis koncerteket.
Műfajilag ezt olvastam rólad, meg belenéztem a videókba, hogy ez egy crossover, de igazából honnan merítesz, hogy Majd a hallgatók hallják a
Igen, a hallgatók hallani fogják. Ebben természetesen az, hogy én a komoly zenéből és a komoly zenei tanítatásomból nagyon sokat merítek, ez elvitathatatlan, hiszen 5 éves koromban ezt elkezdtem tanulni, tehát ezek a gyökerek nagyon erősek. Közben ott van édesapám miatt, meg nagyon-nagyon sok lemezt hallgattunk, rengeteg felvételt, rengeteg koncertet együtt. Én nagyon sokat kérdeztem, és ezért nagyon érdeklődővé váltam egyébként sok minden más miatt. Tehát nagyon-nagyon sokféle műfaj inspirál engem, és lehet, hogy meghallgatva valamit teljesen más jut nekem eszembe, de ettől még mondjuk lehet, hogy egy teljesen furcsa műfajból nyertem egy inspirációt.
Igen, láttam, klasszikusokat is játszol, Vivaldit, Beethovent, magyar népzenét is beemeled Igen. ebbe a műfajba. Láttam rockzenét, Queen feldolgozást.
Igen, van egy-két klasszikus feldolgozás, mert vagy tisztelgésképpen, vagy mert úgy éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon színes eleme lehet a műsoromnak. Most ide hoztam az összes népdal ihletésű szerzeményemet, népdal feldolgozásokat, és természetesen hoztam olyan szerzeményeimet, amik akár csak pár hónappal ezelőtt íródtak.
És láttam egy nagyon különleges hangszer, én nem láttam ilyet, hogy elektronikus cselló, és olyan, mintha nem lenne
igen,
a cselló
igen, igen, van egy ilyen elektronikus, egy ilyen elektromos cselló, ezt ide sajnos ugye a repülőgépen történő utaztathatóság korlátai miatt nem tudtam elhozni, azt nagyon szeretem, de nyilván az egy kicsit vadabb műfajhoz szoktam használni.
Igen, nagyon furcsa volt látni, mert olyan, mintha ki lenne radírozva a hangszernek a testét.
De érdemes megnézni, ugye abból készítettem egy Muse feldolgozást, az Uprising, ami az Ózdi rom, vagy a gyárnak a romjai között készítettünk egy klipet, úgyhogy azt ajánlom megnézésre mindenkinek, akit érdekel ez a hangszer, mert úgy jobban látszik, hogy mi az erősség, és miért szeretem azt használni, amellett, hogy az nyilván az nem egy klasszikus cselló, nem egy megszokott klasszikus hangzás.
Van egy másik éned is, vagyis hogy kapcsolódik a zenészhez, van egy hangmérnöki végzettséged, és...
Igen. Én nagyon szerettem, tehát engem mindig érdekelt közben is, hogy veszem föl a hangot, miként dolgozom vele. Nyilván ez a hangmérnökő dolog, ez is ugye ugyanúgy szakterületekre szakadt, és én inkább a stúdiózás területén képeztem magam tovább. De én nagyon, nagyon örülök neki, hogy ezt nem hagytam ki az életemből, mert nagyon sokszor tudok így egészen máshogy állni egy új ötlethez, egy új megvalósításhoz.
A zenéidnek, a saját szerzeményeidnek az elektronikus részét is.
Igen, az akusztikus, az elektronikus részeit, igen, tehát azokat én készítem. Van, hogy stúdió munkában kérek segítséget, mert esetleg olyan problémáim vagy olyan kérdéseim adódnak, de igen, tehát az idő nagy részében ezeket magamnak készítem el, és veszem föl.
Kikkel dolgozol együtt, ha akarsz valakiket említeni?
Igen, Rutka Roberttel nagyon szeretek együtt dolgozni, őt emelném ki leginkább, természetesen van még egy-két nagyon számomra kedves művész, és ahogy időm engedi, akkor dolgozunk, akkor csinálunk valami szépet, és különben meg ugye a szólóra oda nagyon sok energiámat és szeretetemet teszem bele.
A kanadai turné ötlete, ez hogy alakult, hogy
ez
vetődött
fel? Ez Baski Gábornak köszönhető, és ha jól emlékszem, akkor van a Kiskece lányom című videó, amit a Skanzenben vettünk föl. Ha még valaki emlékszik, biztos, hogy sokan emlékeznek Budapesten, amikor a Vidán Park még állt, ott volt egy Dodgem ház, egy gyönyörű szép fa pillérekre épülő gyönyörű szép ilyen csarnok volt, és azt a csarnokot lebontották, és átvitték a Skanzen területére, Szentendrére, és ott készítettek belőle egy új épületet, de megtartották ezt a fa szerkezetet, és akkor egy táncművésszel együtt a Kiskece lányom feldolgozása készítettünk egy szép videót, és azt hiszem, hogy ezt Gáborék, ha jól tudom, ez volt a történet, hogy ezt meglátták, és azt mondták, hogy hú, ezt milyen jó lenne, hogyha el tudnánk, és akkor egy évvel ezelőtt elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ezt hogy tudjuk megoldani.
Hány állomása van a kanadai turnédnak?
6 városban.
Ez a hanyadik fellépés?
Második. Ma este a második, igen, úgyhogy ilyen nagyon feszes, ugye? Mert hogy tegnap este is játszottunk, átutaztunk ide. Ma is koncert, és akkor holnap is lesz egy gyors kicsit, utazásunk.
Kicsit még teszteled a kanadai közönséget.
Nem is, nagyon végtelenül kedvesek voltak tegnap is, és nagyon nagy szeretettel fogadtak, úgyhogy nem gondolom, hogy erre szükség van.
Hát nagyon örülünk, hogy mi is hallhatunk és láthatunk itt a Magyar Házban, és további sikeres turnét kívánok.
Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen szeretettel láttok itt.
Nagyon szívesen.
Thank you. nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel, all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every hold me like that. I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this and I hold you like that. It's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back. It's all coming back to me now. There were moments of gold. It was gone with the